Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Sikeresen lezárult a lett, német, portugál és magyar kutatócsoportok együttműködésével megvalósult Hybrid Quantum Classical Computing elnevezésű Quantera projekt. A program célja új hybrid kvantum klasszikus algoritmusok fejlesztése volt optimalizációs és gépi tanulási feladatokra. Zimborás Zoltánnal, a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem.
Ez egy Quantera projekt volt, egy európai projekt, német, lett és portugál partnerekkel, és a projekt témája az hibrid kvantum-klasszikus számítás volt. Tehát kvantum számítógépeknek olyan felhasználása, ahol a klasszikus számítógépek erősen segítik a kvantum számítást, ami ugye gyerekcipőbe jár most még, de tudjuk, hogy a jövőben, ha azt egyre nagyobb skálában tudjuk művelni, az meg tud oldani olyan problémákat, amiket klasszikus számítógépek csak nagyon nehezen tudnak megoldani.
Miért lehet szükség arra, hogy a klasszikus számítógép, illetve a kvantum számítógép együttműködjön?
Igen, tehát ez a talán a legfontosabb kérdés most a kvantum számítás területén, abban az értelemben, hogy az nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig úgy lesz, hogy a kvantum számítógépek önmagukban nem lesznek teljesen univerzálisak abban az értelemben, hogy minden problémát megoldanak, hanem egy picit úgy kell majd gondolni rájuk, mint egy ilyen koprocesszorra, ahogy a grafikus kártyák és a GPU-k ilyen koprocesszorok, vagy vannak FPGA-k, azok is ilyen, tehát amik hagyományos számítógépet így segítik bizonyos dolgokban, amiket ők sokkal jobban tudnak megoldani. És emiatt ezt a témát választottuk, hogy hogyan lehet kidolgozni olyan algoritmusokat, ahol nagyon szorosan függ össze a kvantum és a klasszikus számítás, hiszen a klasszikus számítógépek nagyon sok mindenre jók, és hát már nagyon jó, nagyon nagy skálán tudjuk ezeket építeni, mint ahogy tudjuk is az összes ilyen új eredményekből, ezekből a mesterséges intelligenciákból, a nagy nyelvi modelleket tudunk csinálni, és hasonló, és akkor ez ilyen klasszikus számítógép rendszerek, hogy hogyan tudjuk az ő előnyeiket beintegrálni egy kvantumos számítási processzusba. Ez volt a fő gondolatunk. Vagy úgy is mondhatom, hogy hogyan tudjuk beintegrálni a klasszikus számítási erőforrásokat a kvantum algoritmusokba, amiket kvantum számítógépek futtatnak.
Hogyan lehet ezt megvalósítani?
Igen, az egyik legérdekesebb és szerintem legsikeresebb eredményünk az volt, hogy megmutattuk, hogy bizonyos esetekben a klasszikus számítógép tud segíteni paraméterek tanulásában, tehát tanításban, kvantum számítógépek tanításában ahhoz, hogy azok azt az eredményt adják, amit mi szeretnénk. Megpróbálom ezt illusztrálni egy kicsit, tehát azt tudjuk, hogy a klasszikus számítógépeknél a neuronhálók, ezek a mesterséges neuronhálók, ezek ilyen parametrikus algoritmusok, ahol meg kell tanulni mondjuk bemeneti adatokból, mondjuk sok macskaképből például, hogy hogyan állítson elő mondjuk egy macskaképet a klasszikus algoritmus. És akkor ezt nem úgy tanítjuk meg, hogy valahogy hogy mélyen a logikáját megértjük, hogy egy macska hogy néz ki, hanem van egy neuronhálónk, aminek rengeteg paramétere van, és azokat tanítjuk, ezeket a paramétereket, vagy hát ezt a rendszert megtanítjuk, hogy megtalálja a jó paramétereket, amikkel utána, hogyha azt lefuttatjuk, az új macskaképeket ad ki. Ugye ezek az ilyen képgeneráló rendszerek, csak egy példaként ezt hoztam fel. És nagyon hasonlóan dolgoztunk a kvantum számítógépek esetében, ott is vannak ilyen parametrikus kvantum áramkörök, vagy úgy is mondhatom, hogy parametrikus kvantum neurális hálók, és ezek esetén, ezeknek a tanítása legtöbbször nagyon nehéznek tűnt, ugyanis le kéne futtatni nagyon sokszor különböző paraméterek mellett a kvantum számítógépet, hogy megtalálja a paramétereknek azt az optimális rendjét, ami mondjuk megold optimalizációs problémákat, vagy valamilyen megad mondjuk macskaképeket, hát most ez nem egy túl jó példa, de mondjuk valamilyen eloszlásból jól tud mintavételezni, és hát ez egy ilyen nagyon nehéz problémának tűnt, de kiderült, hogy bizonyos esetekben, illetve bizonyos kvantumos neurális hálók esetén valójában a tanítást klasszikusan meg tudjuk csinálni, anélkül, hogy egyáltalán hozzáérnénk egy kvantum számítógéphez, és tudunk ezáltal létrehozni egy kvantum áramkört, egy kvantum neurális hálót, amikben már fixek a paraméterek, és azt már csak egy kvantum számítógépen kell lefuttatni. Ez azért is érdekes, mert hát még ugye most nagyon gyerekcipőbe járnak a kvantumszámítógépek, természetesen vannak zajos, pár száz kubites kvantumszámítógépek, amikkel azért már lehet csinálni sok mindent, főleg kvantumfizikát, abban nagyon eredményesek, és amit mi mutatunk, az az, hogyha a zajt le tudjuk valahogyan csökkenteni például, úgyhogy ilyen úgynevezett ilyen hibajavítással, kvantumos hibajavítással lecsökkentük a zajt, és több kubites kvantumszámítógépünk lesznek a jövőben, akkor már most meg tudjuk mondani, hogy mi beállítottunk paramétereket egy problémára, és hogyha azt lefuttatjuk a jövőbeli kvantumszámítógépen, akkor a jó eredmény bizonyos hibahatáron belül a jó eredményt fogja adni. Azonban mi nem tudjuk azokat klasszikusan lefuttatni. Tehát ez az érdekes dolog, hogy itt a tanítást végül is a klasszikus számítógép elvégezte, de magát a feladatot, tehát hogy az eredmény generálja, nem fogja tudni elvégezni a klasszikus számítógép.
Számomra, a laikus számára talán az egyik legizgalmasabb az önök kutatásaiban az, hogy egyszerűsíteni lehet a kvantumáramkörök felépítését, legalábbis találtak ilyen megoldásokat. Ez miért lehet fontos?
Igen, ez a másik hasonló eredményünk. Tulajdonképpen a kvantumáramköröket ilyen elemi kvantumkapukból tudjuk felépíteni. Így épül fel egy kvantumalgoritmus. És ahogy mondtam, hogy még a közeljövőben ezek a kvantumkapuk, ezek viszonylag zajosak lesznek, akkor is, hogyha kvantumos hibajavítást végzünk rajtuk, lesz valamekkora zajuk. Tehát minél több kaput teszünk be egy áramkörben, annál zajosabb és bizonytalanabb lehet a kimenet, és hogyha pontos kimenetet akarunk, tehát hogy hibamentes kimenetet akarunk, akkor sokkal jobb, hogyha ugyanazt az áramkört kevesebb kapuval tudjuk létrehozni. És egy másik eredményünk meg úgy született, hogy sikerült szintén ilyen klasszikus gépi tanulásos módszerrel jelentősen lecsökkenteni a kvantumkapuk számát. Tehát ezt úgy tudtok elérni, hogy fölírtok ezeket a kvantum algoritmusokat egyszerűen kvantumáramkörökként, ahogy föl szokás írni, vagy akár vettünk könyvből, vagy más cikkekből ilyen kvantumkapu eloszlásokat, kvantumáramköröket, és az klasszikus számítógép ezekből kivett részeket, és azokat le tudta egyszerűsíteni, és így olyan áramköröket tudtunk fölírni, amiben jóval kevesebb kvantumkapu van, ezért amikor futtatjuk, ezek bizonyosabbak lehetünk benne, hogy jó eredményt fognak elérni, mert minden egyes kapu beletesz egy kis hibát a rendszerbe, de csak nagyon pici hibát, viszont hogy sokkal kevesebb kapunk van, akkor kevesebb hibát kapunk.
A beszélgetést ugye azzal kezdtük, hogy sikeresen lezárult ez a bizonyos lett-német-portugál-magyar kutatócsoport együttműködés. Hogyan tovább?
Szerencsére most egy hasonló pályázaton, egy Quantera pályázaton, a Wignernek a kvantumszámítás és kvantuminformatika csoportja ismét elnyert egy ilyen kollaborációs pályázatot, ezúttal két német partnerrel és egy finn partnerrel, és velük együtt is dolgozunk. Ebben az esetben most mi inkább arra fogunk fókuszálni, hogy hogyan lehet a mostani kvantumszámítógépeknek a kvantumszámítási kapacitást tehát felmérni, és abban az esetben is, amikor elosztott kvantumszámításokról van szó, vagy akár ilyen kvantumkommunikációval különböző elosztott kvantumszámítógépek közötti számítást akarunk csinálni, és ebben az irányba akarunk tovább menni, de ugyanúgy folytatjuk azokat a kutatásokat is, amit ebben a régebbi pályázatban végeztünk el. PhD diákok is dolgoznak, és szerintünk itt még vannak nagyon jó eredmények, amiket el tudunk érni.
Sigma, a holnap világa.
Az elmúlt hetekben folyamatosan mozgásban volt az Etna Szicília szigetén, a napokban még erősebb aktivitást mutatott, mint egy másfél kilométeres magasságban szórt hamufelhőt. Emiatt Catania repülőterét is részlegesen le kellett zárni. Ignát Márk, Harangi Szabolcs geológust, vulkanológust, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát, a Hunlen ELTE vulkanológiai kutatócsoport vezetőjét, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját kérdezte.
Úgy tűnik, hogy az Etna Voragin krátere a nyári turista szezonra időzíti a működését, hiszen pontosan két évvel ezelőtt, 2024. július 4-én is egy hatalmas nagy lávaszökő kitörést mutatott be, és aztán ezt megismételte még ötször augusztusig. Most ugyanez a kráter kupja működik. Ami más a két évvel ezelőtt képest, hogy most egy hasadék nyílt meg, nem akkora, nem olyan jelentős, nagy a vulkáni kitörés, mint akkor volt, de hát ez pont elég ahhoz, hogy a magasba vulkáni hamut bocsátson, és miután a széljárás olyan, hogy dél-délkelet felé viszi a vulkáni hamut, pont ahol a Catania reptér is van, így ez nem kevés bosszúságot okoz. Tehát most azt lehet mondani, hogy egyfajta szépség és szörnyetek, amit az Etna bemutat, mert nagyon sokan ezért jönnek, hogy hú, az Etna hogy működik, de hát ott van az a másik oldal is, hogy ez nagy gondot okoz azoknak, akik éppen érkeznének Szicíliába, vagy éppen indulnának el onnan, hiszen a vulkáni hamu miatt a repülőjáratokat le kellett állítani.
De turista látványosságnak meg jó, fölmerül a kérdés, hogy van az olasz idegenforgalmi hivatalnak van-e valami hatása az Etna működésére?
Hát arra nem, az bizony csak a mélyből jövő magma tudja irányítani, és azért tényleg 2 évvel ezelőtt működéshez hasonló nagyon ez a mostani, hiszen június 17-én indult el a Etnának a ébredése, és aztán egy takaréklángon hosszú ideig csak úgy feszögött magába, majd aztán egy kis lábafolyás indult el június 26-án, és aztán most egy lassú emelkedés látszott a földemelgés kilengésből, ez mutatta azt, hogy magma is jön fölfele, és aztán ez intenzívébe állott, és ez a friss magma, gázdús magma jutott a felszínre, és ez intenzív robbanásos kitörést okozott, amelynek a következménye ez a vulkáni hamufelhő, és ilyenkor igen, nem lehet repülni, mert hogy a vulkáni hamu olyan károkat tud okozni a repülők hajtóművébe, amely adott esetben akár komoly katasztrófát is okozhat, tehát elővigyázatosnak kell lenni, és igazán azt lehet mondani, hogy zéró tolerancia van ilyenkor, inkább jobb elkerülni ezt a bajt. Persze ez káoszt okoz a reptereken és bosszankodást az emberekben, de hát egy vulkán mellett lenni, az ez is beletartozik.
Az Etna most Európa legaktívabb vulkánja?
Jelenleg így van, azt lehet mondani, hogy bár 5 hónapot aludt, mégis a ébredésével folyamatosan ráirányítja a figyelmet, azzal együtt persze, hogy ott van mellette a Stromboli vulkán, amely folyamatosan működik, de az nem okoz ilyen problémát ezen a kis szigeten, a folyamatos működésével sem, inkább vonza a turistákat, viszont az Etna van akkora, hogy tud ilyen problémákat is okozni. Ugye a távolban ott van Izland is, amely meg úgy elaludt, hogy már alig emlékszünk rá, hogy mikor volt utolsó vulkánkitörése tavaly augusztusban, annak ellenére, hogy a felszínemelkedés folyamatos ott azon a területen, de mégis nem kezdődik vulkánműködés, tehát most az Etna az, amely Európa tűzszárnyújaként, lehet azt mondani, hogy királynőjeként működik.
Gondolom folyamatosan figyelik a működését, most ebből lehet nagyobb baj, mint ez a, ahogy fogalmaztunk, kellemetlenség a légi közlekedésben?
Várhatóan nem. Most egy kicsit kezd visszamenni a földremegés kilengés, tehát ez azt jelenti, hogy mintha gyengülne az utánpótlás. Persze, ahogy említettem, 2 évvel ezelőtt 6-szor csöngetett a postás, tehát 6-szor történt ilyen nagy vulkánkitörés. Tehát azt lehet mondani, hogy azért várható az, hogy a következő időszakban, még itt júliusban, augusztusban lesz talán hasonló esemény, de nagyobb veszéllyel nem kell számolni.
Sigma, a holnap világa.
Nagy bajban vagyunk, hiszen a világ gyorsan melegszik, ráadásul Európán belül Magyarország középső része a leginkább. Erről beszélt Ürge Forsasz Diana klímakutató. A Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnöke azt is mondta, hogy már nem elképzelhetetlen, hogy eléri az 50 Celsius fokot a hőmérséklet hazánkban, így muszáj sokkal gyorsabban csökkenteni a kibocsátásokat. A riporter Kalapos Mihály.
Sajnos elég nagy bajban vagyunk, hisz már a világ is nagyon gyorsulva melegszik. Korábban azt mondtuk, hogy körülbelül 0,2 Celsius fokot évtizedenként, ez azt mondtuk, hogy 1/5 fokot. Most már azt látjuk, hogy a világ is 1/3 Celsius fokot melegszik egy évtized alatt, de ezzel szemben Európa 2-szer ilyen gyorsan melegszik, és Európán belül is Magyarország középső része az, amelyik a legjobban melegszik. Tehát körülbelül 3/4 és 1 Celsius fok közötti mértékben melegszik évtizedenként. És a másik probléma az, hogy amilyen iszonyú gyorsan rohan előre ez a melegedés, ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz az alkalmazkodás. Hiszen ha azt gondoljuk, hogy jó, akkor csak alkalmazkodunk, ne foglalkozunk a mérsékléssel, az, hogy mire végre sikerülne egy szinthez alkalmazkodni, az ég alatt már rég tovább rohan, tehát itt egy száguldó és egyre gyorsabban száguldó vonat után rohanunk, az az alkalmazkodás. Ráadásul az alkalmazkodásnak vannak határai. Az a hőmérséklet, amit most, amikor a hallgatók ezt gondolom hallják, akkor megélnik ezt a külső hőmérsékletet. Ez pontosan az a hőmérséklet, ami már túlmegy az alkalmazkodás határain, hiszen ugye 36 fokon üzemelünk, az ételt, amit megeszünk, mindig elégetjük, tehát hőt termelünk, azt tudjuk a fizika óráinkról, hogy a hő csak melegből hidegbe megy, tehát ettől a hőtől csak úgy tudunk megszabadulni, ha kint hűvösebb van, mint mi vagyunk. Ideig, óráig még tudunk valahogy megszabadulni ettől, ha izzadunk, viszont ahhoz egy száraz idő kell, hogy tudjunk izzadni, viszont ez is nagyon megterheli a szervezetet, minél több fizikai munkát, vagy kintlétet, vagy direkt napsütést kapunk, annál jobban megterheli a szervezetet, és nem csak, hogy nagyon sok extra haláleset van, tehát egy-egy ilyen forró nyáron, például 2023-ban 40 ezer plusz haláleset történt Európa szerte, ez hatalmas szám, jóval többen áldozatul esnek sajnos a melegnek, mint szinte bármi másnak, különös az éghajlatváltozással kapcsolatban. De nem csak a halálról van szó, hanem bizony nagyon sokan maradandó egészségkárosodással fogjuk az életünket továbbiakban leélni, valamint a termelékenységünket, a napi életünket jelentősen korlátozza, hiszen a munkahelyek egy részén nem lehet normálisan dolgozni, a szabad földekre nem engedhetünk ki napközben embereket munkába, mert életveszélyes lenne, tehát építkezések, mezőgazdasági munkák nagy része áll napközben, éjszakára kell ezeket tolni, amíg még lehet, de hát azoknak az embereknek is ki kell magukat valamikor pihenniük, ha éjszaka kell dolgozniuk. Tehát összességében nagyon nagy stresszt és próbát ad a magyar gazdaságnak ez a hőhullám, és sajnos ez csak bevezető ahhoz, ami jön, amennyiben sürgősen nem állítjuk meg a globális felmelegedést.
Már nem is az a kérdés, hogy lesz-e valaha 50 Celsius fok mondjuk Budapesten, hanem az, hogy mikor?
Igen, sajnos. Az nagyon valószínű, hogy ilyen nagyon szélsőséges események el fognak jönni, hiszen láttuk, hogy egyébként pont most van az 5 éves évfordulója, 3 napig 50 fok közelében, tényleg 50 fokot súrolta az a hőséghullám, ami Kanada nyugati részét és az Egyesült Államok nyugati részét érintette, ami alatt konkrétan az ágon megsült a gyümölcstermés, ahol az óceánban a tengeri herkentjük jó része megfőtt élve, és nagyon sokan nyilván áldozatul is estek ennek a hőséghullámnak, és ez olyan helyen volt, ahol gyakorlatilag a tudományos elemzések alapján nem lehetett volna ilyen ember által okozott éghajlatváltozás nélkül. Tehát ha még oda is eljött, és már látjuk, hogy Szicíliában, Törökországban, Görögországban voltak ilyen 50 fokos vagy azt súroló hőségrekordok, sajnos valószínű, hogy el fog jönni hozzánk is. Azt nyilván nem lehet megmondani, hogy pontosan mikor, hiszen ezt se tudtuk előre, hogy ez, ami most történik, ez ennyire brutális lesz, legalábbis mondjuk 3 hete nem tudtuk még. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon fontos intőjel legyen az a mostani hőséghullám arra, egyrészt, hogy muszáj alkalmazkodni, legalábbis muszáj kidolgozni olyan intézkedéseket, hogy ilyenkor a legsérülékenyebb népességi részeknek biztos menedéket adjunk, tehát légkondicionált menedékhelyre tudjanak eljutni az idősek, a szívbetegek, esetleg a kisgyerekek, és a másik pedig, hogy muszáj sokkal dinamikusabban csökkentenünk a kibocsátásokat, és megállítanunk az éghajlatváltozást, hiszen most még ezt meg tudjuk úgy csinálni, hogy nem jár nagyon jelentős áldozattal, hanem inkább esetleg még érhető városokkal, vagy alacsonyabb energiaárakkal, áramdíjakkal, és így tovább, tehát nagyon sok pozitív hozadékot hozna, viszont a későn lépünk, és rohannunk kell, és őrült módon kell a kibocsátásokat hirtelen levágni, akkor az biztos, hogy fájdalmas lesz. Tehát sokkal jobban megéri szépen, fokozatosan még megpróbálni lépni, és megelőzni az ennél jóval szörnyebb hőséghullámokat.
Hogyan tudunk védekezni? Mivel tudunk védekezni? Fák? Idős fák?
Hosszú távon a legfontosabb védekezés az, hogy a településeinket teleültetni, vagy a már meglevő, hála jó Istennek, nagy fákat mindenképpen megőrizni, nem csonkítani, és minél tovább megtartani, hiszen a nagy fák azok, amik aktívan légkondicionálnak. Valaki kijavította, hogy más is hűt. A többi módszer, amit ismerünk, az mind esetleg mérsékli a belső túlmelegedést az épületekben. De aktívan légkondicionálni gyakorlatilag csak a növények, vagy esetleg a vízfelületek tudnak, viszont abból azért összességében elég kevés van Magyarországon, hiszen a levelek, a fák a levél felületeikkel légkondicionálnak, mert ütenek, olyan, mint amikor kijövünk a strandon a vízből, és amíg még vízesek vagyunk, addig akkor is fázunk, amikor marha meleg van. Ugyanezt csinálják végül is a növények is. Mélyről a talaj legmélyebb rétegeiről felhozzák a nedvességet, és ezt elpárolgtatják, és ennek a részén hűtenek, valamint árnyékot is biztosítanak. Én azt gondolom, hogy emiatt rettenetesen fontos az összes járdánkat, az összes villamos és buszmegállót, az összes teret, az összes olyan területet, ahol az emberek kint tartózkodnak nyáron, ezeket beültetni úgy fával, hogy nyáron ezek, amikor a nagy hőség jön, akkor le legyenek árnyékolva. Valamint ugye nem csak árnyékolnak, tehát megvédenek a direkt napsütéstől, hanem ráadásul még aktívan légkondicionálják kint a közterületeket is. Ezen kívül az is fontos, hogy úgy ültessük ezeket, ha lehet, hogy az épületek olyan ablakait, amik nyáron napot kapnak, tehát csapdába ejtik a nap melegét, és ettől fölmelegítik az otthonainkat, a munkahelyeinket, hogy ezek kívülről a fák által árnyékolva legyenek, hiszen így csökken az épületek túlmelegedése, kevésebb szükség lesz légkondicionálásra. Mindenképpen szükségünk lesz sajnos egyre több légkondicionálásra, viszont nagyon fontos látni, hogy meg kell próbálni ezt olyan minimálisan tartani, amennyire csak lehet, hiszen a légkondicionálás 2-3 szempontból is ördögi kör. Egyrészt igazából csak az épületekben levő hőt fogja magát és kitransportálja az utcára, tehát még nagyobb hőkatlant csinál a városainkból és a településeinkből. Másrészt a globális felmelegedésre is rátesz, hiszen még a mesterséges intelligenciánál is 5-ször jobban emeli jelen pillanatban az elektromos áramigényünket, tehát erről nem beszélünk, ezek a mesterséges intelligencia áramigényéről nagyon sokat beszélünk, de rettenetesen emeli az áramigényünket. Nagyon nehéz meg hirtelen ennyivel több embernek és ennyivel több épületet ellátni légkondicionálással, emiatt például az Európai Bizottság épületében is le kellett zárni pár napja a légkondicionálást, ebből ugye elég nagy problémás kommunikációs eset is lett, tehát nem tudjuk légkondicionálás nélkül kibakkenni teljesen, viszont fontos, hogy minél kevesebb légkondicionálásból megoldjuk, hiszen Európa eddig megoldotta még ezeket a hőséghullámokat is, nem voltak ilyen drasztikusak, de a kisebb hőséghullámat légkondicionálás nélkül, mert alkalmazkodtunk a kultúránkkal, például nyáron vesszük ki a szabadságot, mert nyáron a munkájunkon nehezebben tudunk dolgozni, például az iskolák be vannak nyáron zárva, tehát egy csomó olyan alkalmazkodás úgy alakította ki az európai társadalmat, hogy termelékenyek, produktívak legyünk, még amellett is, hogy néhány szor nyáron eddig is elértek minket hőséghullámok. Most is fontos lenne úgy alkalmazkodnunk, hogy ne az legyen az első, csak hogy mindenhova légkondicionálót teszünk, mert ettől nagyon meg fog borulni, mint az európai klíma, mind még hozzásegítünk az éghajlatváltozáshoz, hiszen nem csak a légkondicionálás, nem csak az energiafelhasználása miatt gyorsítja a felmelegedést, hanem amiatt is, hogy a légkondicionáló berendezések maguk olyan gázokat használnak, amik körülbelül negyed annyit emeltek már a globális átlaghőmérsékleten, mint a széndioxid. Nagyon erős üvegházhatású gázok. Emiatt minél fontosabb megvédenünk úgy magunkat a hőségtől, és az állampolgárainkat, a lakosainkat, a dolgozóinkat, hogy megpróbáljunk minél tovább kibekkelni azért általános légkondicionálás nélkül.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.